Kedves testvére, kedves gyülekezet, életünk legfontosabb célja és feladata, hogy miután hívőkké lettünk, megismerjük az Istenünket, megismerjük a mennyei atyánkat. És ma Istenünk két nagyon fontos tulajdonságáról, alapvető tulajdonságáról szeretnénk beszélni, és szeretném, hogyha közösen tudnánk gondolkodni. Sokszor ez a kettő dolog, mindjárt majd kifejtjük, látszólagos ellentétben van. És arra szeretnélek benneteket most megkérni, hogy dőljetek hátra, csukjátok be a szemeteket, és helyezzük magunkat kényelembe. És az a feladat, hogy Istennek három legfontosabb tulajdonságát fogalmazd meg magadban. Lesz erre egy kis idő. Ahogy eddig őt megismerted, a Biblia alapján, az életed alapján, tapasztalataid alapján, három szót gyűjts össze a fejedben, ha szeretnéd, le is írhatod a jegyzetfüzetedbe, vagy a telefonba, hasznos lesz ez még. Csukjuk be mindannyian a szemünket, és kicsit legyünk az Isten előtt. És az első körben az a feladat, hogy három szót fogalmazzunk meg. Milyen a mi Istenünk, melléknevekre gondoljunk. Nagyszerű, maradjon még csukva a szemünk. A háromhoz tegyünk hozzá még kettőt. Így lesz 5 darab tulajdonság a fejünkben az Istenünkről. Szerinted mi az az 5 legfontosabb tulajdonság, ami eszedbe jut Istenről? Rendben, nagyszerű, kinyithatjátok a szemeteket, kinyithatjuk a szemünket. Ki az, aki tudott 5 darab tulajdonságot összegyűjteni a fejében? Nagyszerű. Akkor most lenne még 1 perc arra, hogy ezt megduplázzuk, úgyhogy csukjuk be a szemünket, és tegyünk hozzá még 5-öt. Amikor becsukjuk a szemünket, akkor az segít nekünk, hogy messzebb lássunk. És nagyon sokszor az élethelyzeteinkből indulunk ki. Amikor például valaki vigasztalásra szorul, mert gyász érte, és átéli ezt Istennél, akkor ez egy jó szó. Ha valakinek örömteli az élete, és boldogsággal halmozza el a mennyei atya, akkor ez is egy nagyon jó szó. És bármi más is, kinyithatjuk a szemünket. Remélem, hogy ez egy jó gyakorlat volt, és mindannyian gazdagodtunk ezáltal. Ki az, akinek nagyjából 10 tulajdonság Istenről összeállt most a fejében? Nagyszerű. Nem baj, ha nincs ennyi, meg fejben nagyon nehéz talán ennyit észben tartani. Lehet, hogy valaki gondolt olyat, hogy vigasztaló, vagy mondjuk áldó, vagy örömszerző. Talán a kereszténységen belül Istenről az egyik legfontosabb szó vagy tulajdonság, ami eszébe jut az embereknek, az, hogy szerető, és egy másik nagyon fontos tulajdonság, az pedig szent. És a szeretőnek az egyik szinonimája lehet az, hogy kegyelmes, a szentnek pedig a Biblia szintén szinonimaként használhatja azt, hogy igazságos. És meg szeretném kérdezni, hogy ki az, akinek ebből a 10-ből, amit összegyűjtött, szerepel az, hogy Isten szerető. Köszönöm, nézzetek körül, majdnem mindenkinek, úgy látom, nagyszerű. Ki az, akinél szerepel a 10 közül az, hogy vagy az, hogy igazságos, vagy az, hogy szent? Ez a szó, ki az, akinél szerepel? Nagyszerű. Köszönöm szépen. Istennek erről a kettő nagyon fontos tulajdonságáról lesz ma szó. Korán sem tudjuk ezt kimeríteni, vagy keretbe foglalni. Ő a végtelen, ő a mindenható Isten. És hogyha nem 3-at mondok az elején, hanem 30-at, még akkor sem közelítjük meg még annak az óriási hegynek a lábát sem, ami az Isten tulajdonságaiból áll. Most következik az igeolvasás, és 2 olyan rövid részt választottam, amely beszél először is Isten szeretetéről, aztán pedig Isten igazságáról, igazságosságáról, és a mai nap folyamán arról szeretném, hogyha gondolkodnánk, hogy ez a látszólagos ellentét, hogy szerethet valaki, és hogy gyakorolhat igazságot egy időben, ez feloldódna bennünk. Tehát 2 helyről olvassuk az igét, az 1 János 4, 7-11-ig, tehát János első leveléből, a 4. fejezet, illetve a Római Levél 3. fejezetéből. Isten iránti tiszteletből álljunk föl. Lehet, hogy jól is esik a felállás, és nem is csak egy formaság ez, hanem tényleg megtiszteljük a mi mennyei atyánkat, amikor olvassuk az igét. Tehát 2 helyről, először Isten szeretete kontextusában az 1 János levélből, 4. fejezet 7. verstől így hangzik Isten igéje. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Eddig az első ige szakasz, és most lapozzunk a Római Levél 3. fejezetéhez. Kicsit kapcsolódok a múlt héthez, ahol szintén ezt a gyönyörű és nagyon mély levelet tanulmányoztuk. Most pedig Isten szeretete kontextusa után Isten igazságáról fogunk olvasni a Római Levél 3. fejezet 21. verstől kezdődően a 26-ig. Tehát Róma 3.21, így hangzik, most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Eddig az Isten igéje, és most imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük a Te szavadat, mely élő és ható. Szeretnénk tanulni rólad, magunkról, a bűnről, a megoldásról, szeretetről, igazságról. Kérlek, szólj hozzánk a mai nap is. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát Isten szeretete és igazsága az első 5-6 versben rengetegszer fordult elő ez a szó, hogy szeretet. A Jánosi levélben szokták mondani, hogy János a szeretet apostola, vagy a Jánosi levél az a szeretetnek a levele. Aztán a Római levélben Pál nagyon sokszor hozza föl ezt, hogy igazság, vagy igazságosság a felolvasott szakaszban. Itt is számtalanszor fordul elő ez. Egy közös szó fölmerül mind a kettőben, amely majd kulcs lesz. Ez pedig az engesztelő áldozat, vagy helyettes áldozat, vagy szent csere. És ahogy majd megnézzük az igazság és a szeretet dilemmáját, most felvillantottam előre, ahogy a Biblia is teszi, ez lesz a kulcs, ez lesz a megoldás, ez lesz a kapocs, a keresztben ér össze Isten igazsága és szeretete, úgy, ahogy a horizontális és vertikális síkon a kereszt összeköti a mennyet a földdel, illetve az embert, nem csak az Istenével, hanem a mellette levő embertársaival is, mint ahogy képletesen a Golgotán Jézus mellett még két másik ember is volt. És a helyettes áldozat az különlegesen fontos lesz. Nos, ha megértjük a felolvasott szakaszokból is, meg ha átgondoljuk mindazt, amit tapasztalunk és tudunk Isten szeretetéből és igazságából, ha megértjük, hogy Isten igazsága és szeretetek közt feszülő ellentét, és annak a keresztben történő feloldása, az mit jelent, akkor megértjük az evangéliumot. És ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Azért fontos, mert mi nem egy olyan Istenről teszünk bizonyságot, amikor a világban tanúskodunk róla, és szeretnénk az ott levő barátainkat, szomszédainkat, rokonainkat megnyerni Isten számára, aki elnézi a bűnt és a szőnyeg alá söpri. Ez egy korrupt bírónak a képét vetné föl. Sajnos a kereszténységen belül úgy látjuk, hogy főleg itt a nyugati világban nagyon túl van hangsúlyozva Isten szeretete és elfogadása, és ez mindig az, és nagyon fontos. De képzeljük el, hogy egy családi kapcsolatban is, ha valaki csak elfogad, meghunyászkodik, szeret, mindenben egyetért, akkor a másik nem fogja őszintének érezni, főleg egy házasságban. És ha meg valaki csak az Isten igazságosságát, haragját hangsúlyozza, ami szintén egy valós dolog, hogy Isten haragszik, és nem tetszik neki az a sok gonoszság, ami a világban van, akkor ez is csak a féligazság. Megkérdeztek engem már ismerőseim többször, hogy Isten haragudhat. Ez hogy lehet? Hát a harag az egy rossz dolog, nem? És azt kell mondani, hogy Isten, ha haragszik, akkor ő nem követel bűnt, ez már alapvetően nonsens, tehát Isten bármit, amit tesz, az tiszta motivációból és helyesen történik. Amikor mi haragszunk emberek, akkor az a Biblia szerint ez nem egy jó dolog. De ha Isten haragszik, tehát itt a cselekvésnek az alanya számít, ha Isten haragszik, akkor az egy szent harag, az egy tiszta harag. Abban fejezi ki az ő igazságát, az ő szentségét. Nos tehát, jellemezzük azt, hogy milyen a szeretet, milyen a kegyelem a felolvasott igerész alapján, és utána pedig megnézzük, hogy milyen az igazság, milyen a szentség, és hogy tud ez a kettő összekapcsolódni. Tehát, a Jánosi levélben a szeretet és a kegyelem az nem egy romantikus, megfoghatatlan rózsaszín köd, hanem egy gyakorlati tettekben megnyilvánuló, adásban és küldésben megnyilvánuló gyakorlati cselekedet. Ugye olvastuk, hogy Isten adta az ő fiát, és azt mondja János, hogy ez a szeretet. Egy kezdeményező, egy gyakorlati. Aztán, ha kicsit tovább olvastuk volna, akkor következik az a rész, hogy a szeretetben nincs félelem. Tehát a szeretet az bátor. Akkor, hogyha kibővítjük a tudásunkat a szeretetről, és mondjuk megnézzük a leghíresebb részt a Bibliában, a Korintusi Levél 13. fejezetét, a szeretet himnuszt, ott Pál apostol arról beszél, hogy a szeretet például türelmes. A szeretet az tud várni, mondjuk egy olyan párkapcsolatban, ami a mai világban nagyon hamar a fiatalok között elér a végéig. De a szeretet, az tud például várni, tud például türelmes lenni, vagy önfeláldozó. Aztán a szeretet az olyan a Biblia kontextusában, hogy közösségben nyilvánul meg. Olyan csodálatos, hogy a Szent Háromság Isten az világ kezdete óta egy szeretett közösségben, szeretett szent táncát járva hármas egységben él, és az Isten az képes önmagát is szeretni, hiszen Atya, Fiú, Szent Lélek. És képes egy kölcsönös önfeláldozó kapcsolatba benne lenni, ahogy Jézus Krisztus önfeláldozó szolgálattal engedelmeskedik az Atya akaratának, az Atya pedig a legjobbat hozza ki ebből. Jézus Krisztus engedelmessége és parancsolat megtartása is példa. A szeretet az például parancsolat megtartó és engedelmes. Tehát például ilyen Isten szeretete. Aztán nézzük meg, hogy Isten igazsága, Isten szentsége milyen. Végig vonul az Ószövetségen, és aztán a Biblia egészén, és amikor írja azt Pál Róma 3-ban, hogy a törvény és a próféták, az azt jelenti, hogy az egész Tóra, Mózes 5 könyve, és az összes prófétai könyv, az bemutatja Isten igazságát. Azt jelenti Isten szentsége, hogy a tisztához nem férkőzhet közel a tisztátalan. Azt jelenti Isten igazsága, hogy a bűnnek mindig van következménye és büntetése. Azt jelenti Isten igazságossága és szentsége, hogy ez olyan, mint a gravitáció, mely mindig működik itt a földi környezetben, hogy a bűnnek mindig, hogy kell legyen egy fizetsége. És az a lelki törvényszerűség, hogy ez a vér, ez a halál, ez egy véráldozat. És az Isten igazsága abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy a bűnösért ő maga vagy egy helyettes áldozat kell, hogy véráldozatot szenvedjen. Tehát a mai témánk, Isten szeretete és igazsága közti feszültség, az a következő kérdésben nagyon egyszerűen összefoglalható, és ott van a fejünkben sokszor, és lehet, hogy mi már választottunk rá sokszor magunknak, de megkérdezik tőlünk a gyermekeink, az ismerőseink, a nem hívő rokonaink, munkatársaink, hogy hogyan lehet a Szent Isten kegyelmes? Hogyan lehet az igazságos Isten szerető? És az egy félmegoldás, és nem egy jó válasz, hogyha azt gondolnánk, és amúgy nagyon sokan erre gondolnak, ahogy beszélgetek emberekkel, hogy felteszik a kérdést, miért nem tud egy szerető Isten, ha mindenható, elnézni az én bűnömet? Hát igen, mert egy emberközpontú Istenből indulunk ki, és elfelejtjük azt, hogy ekkor csorbulna Isten szentsége, és csorbulna Isten igazsága. Az a probléma, hogy a korrupt bíró az, hogyha megbocsájt és eltörli mindenféle váltság és mindenféle fizetség nélkül a bűnt, akkor a szörnyű tett, szörnyű dolog. Még egy gondolatkísérlet erejéig elég durva lesz, de képzeljük el, hazaérünk, és akinek van családja, szerettei, gyermekeinek, különösen ez egy húsba vágó példa, képzeljük el, hogy valaki lemészárolta a családunkat. Belépünk az otthonunkba, és nem elég, hogy ezt megtette, de még ott is maradt, és ott ül, és várt ránk. És hogy nem gyorsan bezárjuk az ajtót, hívjuk a rendőrséget, beviszik a bíróságra, jön az ítélet napja, ott ülünk mi, ott ül a rengeteg tanú, a szomszédaink, a barátaink, és ott vagyunk az óriási nagy fájdalommal. Nincsen családunk, és valaki egy ilyen szörnyű tettet vitt véghez. És akkor jön a bíró, és azt mondja, hogy én egy szerető és megbocsájtó bíró vagyok, és értem én a helyzetet, de fel fogom menteni ezt a bűnöst. Ez vérlázító lenne, és fordulnánk rögtön, nem tudom, kihez kell ilyenkor a mindenféle igazságügyi felettes hivatalokhoz, a EU-hoz, stb. És azt mondanánk, hogy ez a bíró, ez még annál is gonoszabb, mint aki elkövette ezt a tettet, mert jóvá hagyta. mert ő tett rá egy pecsétet, mert igazolta és szőnyeg alá söpörte. Nos tehát a megoldás az mindkét ige szakaszban egy-egy szóval merül föl, ez pedig a helyettes áldozat. Mind a 1 János 4-ben, mind pedig a Róma 3-ban gyönyörűen ír arról az ige. Ezek talán azok az ige versek, és van még egy pár, amikor a Biblia szívébe tekinthetünk bele. Olvastam, hogy sok teológus úgy jellemzi például a római levelet, mint egy koronát, amely, mint a Bibliának a koronája, és a Róma 3-at, mint azon a koronán levő gyönyörű gyémánt kristály. És a Róma 3:25 sok teológus szerint talán a Bibliának a központi szíve, mint hogyha azon a koronának a gyémántján megcsillanna a fény, annyira gyönyörűen kifejezi, és ez pedig a helyettes áldozat, ez az engesztelő áldozat. És amikor János is meg Pál is ezeket a képeket használja, akkor tudja azt, hogy számítanak arra az olvasók, hogy tehát számít rá az író, hogy az olvasók meg fogják érteni. Ugyanis az egész Ószövetségben, az egész zsidó kultúrában végigvonul az, hogy szükséges a bűnért engesztelést végezni, és az engesztelő áldozat az sokszor egy pusztába kiűzött állat volt, vagy pedig a főpap által levágott állat. És mind a két esetben rá lett olvasva a nép bűne, és utána pedig le lett vágva, vagy ki lett tűzve. Vagy gondoljunk csak arra, hogy amikor évente fölmentek a zsidók a nagy templomba, akkor a szegényebbek, és ilyen volt Jézus és családja, galambokat, kis madarat vettek, és azt áldozták föl. És ott is egy élet véget ért, ott is folyt vér, és ez is kifejezte azt, hogy lesz majd egy nap, amikor Isten egy tökéletes áldozatot elküld, magát, az ő fiát, és ott is, mivel Jézus Krisztus emberi testben jelent meg, ott is megtörténik a véráldozat, a helyettes áldozat. Tehát a megoldás az egy helyettesítés. A megoldás az nem az elnézés, a szőnyeg alá söprés, ilyenkor csorbul a szentség és az igazság. A megoldás az nem is az, hogy büntetés gyakorlása, mert akkor meg a szeretet csorbul, és Isten nem tud velünk kegyelmes és szerető lenni. Ezért Isten kezdet-kezdete óta készítette a megoldást, az ő fiát Jézus Krisztust, a helyettesítőt, az engesztelő áldozatot, a szent cserét, hogy amikor nekünk kellett volna ott lenni az oltáron képletesen, vagy a kereszten, akkor nem mi voltunk ott, vagy leszünk ott, hanem Jézus Krisztus. És ez csodálatos. Amikor tehát Isten a kereszten Jézus Krisztusra néz, akkor azokat a gyermekeit látja, akik hisznek, és elfogadták a váltság áldozatot. Nagyon érdekes ez. És folytatom, amikor Isten rád és rám néz, akik hitáltal, hogyha elfogadtuk Jézus Krisztus váltság áldozatát, és Isten kegyelme és csodája újjászült minket, akkor pedig, amikor ránk néz, Jézus Krisztus látja. Ez nagyon fontos. Tehát a helyettesítés, ezt mondom még egyszer, a Biblia szíve és lényege, amikor Isten, az Atya, az igazságos, a Szent, a keresztre nézett, és ez kivetíthető a végtelenbe ez a kép, amikor Isten az Atya az ő fiára a kereszten néz, akkor téged és engem lát, mint a bűnöst, és amikor Isten rád néz, és megtörtént az életedben ez a szent csere, akkor Jézus Krisztust látja, a bűntelent, a tökéletest. Ki lehet az egyetlen, aki erre méltó? A végtelen, az Isten ember, maga Jézus Krisztus. Két ábrát szeretnék rajzolni. Az elsővel kezdem. A feszültséget azt két egyenessel fogom illusztrálni. Pontosabban Ez egy egyenes, mert Isten létezését jelképezi, ez pedig egy félegyenes, mert az ő teremtményeiről, az emberekről szól, és ha bár nekünk is minden emberi léleknek örök élete van, ez nagyon fontos, csak nem mindegy, hogy hol töltjük el, de teremtmények vagyunk, volt egy kezdet. És Istennek nem volt az a terve, hogy ez a törés, ez a szétnyílás, ez megtörténjen. A két dimenzió, az jelzi a feszültséget a kegyelem és az igazság között. Kezdetben ez rendben volt. De sajnos az ember, az kiesett, itt van Isten, és itt van az ember, sajnos kiesett a bűn miatt ebből a helyzetből. És az itt a helyzet, hogy ez a halandóságnak a félegyenese, ez pedig az örök létnek, vagy az életnek a vonala. A Biblia beszél arról, Isten az élet. És itt van egy óriási nagy szakadék, egy elválasztottság. És próbálkozunk, mert ott van bennünk a Pascal által nagyon szépen megfogalmazott, Pintér Béla által megénekelt Isten alakú űr. Hallgassátok majd, meg majd a Ki vagyok én című új szerzeményt, nagyon jó. És próbálkozunk sikerekkel, mondjuk munkahelyen, próbálkozunk kapcsolatokkal betölteni, és próbálkozunk erkölcsös élettel, mondjuk, egyházzal, gyülekezettel, és kibővíthetjük mindenféle vallás kapcsán, nem csak kereszténység, de iszlám, buddhizmus, stb. És az a helyzet, hogy nem érhető el Istennek a 100%-os tisztasága, az ő szentsége. Rengeteg mindent írhatnék ide, de talán két legfontosabb jellemzője Istenre, hogy szent és szerető. És amikor Isten az igazságos, az egyetlen az, a teremtményére néz, akkor bánkódik amiatt, hogy hogyan kerülhetne közel újra a teremtménye hozzá, mert a szeretete az vonzaná őt, de a szentsége miatt nem kerülhet kapcsolatba, nem engedheti magához közel őt. És ez egy óriási nagy szakadék, mi nem tudunk átugrani, és itt jön a megoldás, a helyettesítő áldozat, Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus egy olyan utat képzett az Atya és az emberiség közé, amely megnyitotta a lehetőséget, hogy visszatérhessünk. Isten szeretete vonz minket, viszont a bűneink súlya az távol tart. De Isten készített egy utat, készített egy megoldást. A Golgotán, amikor Jézus meghalt, akkor feltesszük ugye a kérdést sokszor, hogy kiért halt meg Jézus. És az egy nagyon jó válasz, és fontos, hogy értünk emberekért, és így is van. És van még egy fontos válasz erre, hogy az Atyáért. És ez is igaz, és nagyon fontos. Jézus Krisztus pont az engesztelő áldozat lényege miatt a saját Atyának a szentsége és igazsága miatt is ott volt helyettesítő áldozatként. És az a csodálatos, hogy nem csorbult Isten szerető és megbocsájtó viselkedése és attitűdje, amikor ezt rajtunk gyakorolta, akkor eközben nem csorbul az ő igazsága és szentsége, mert ő megbünteti a bűnt, csak éppen nem a hívőkön, hanem az ő fián. Most pedig hadd szemléltessem és illusztráljam a kegyelem és igazság feszültségét két rövid történettel, két rövid megtörtént példával, és lesz két segítőm. Gyertek, légy szíves, Ádám és Dávid. És ezeket a rajzot is, meg a példákat is azért mutatjuk be, mert talán ez jobban megmarad. Nem kell megijedni senkinek, nem lesz semmilyen maradandó következmény, se 8 napon túlgyógyuló, se azon belül. Ez egy megszentelt baseball ütő, mert rá van írva egy kőszikla, úgyhogy ezt használjuk majd az illusztrációhoz. A következő a jelenetnek a lényege. Amikor tehát a jog szentsége és az érző szív kegyelme találkozik, akkor érdekes dolgok történnek, érdekes és különleges dolgok történtek meg a világ történelemben. Két ilyen példát hoztam. Az első múlt században esett meg Szovjetunióban. Múlt rendszer, és kint vagyunk Oroszországban, képzeljük el, nagy szegénység, az emberek elnyomásban élnek, és kell nekem egy idős bácsi, aki... Legyél te Ádám, aki már hajlott hátú, alig bír járni, és az a szituáció, hogy az idős bácsi, ez azért, hogy eltarthassa a családját a hideg orosz télben, rőzsét lopott. Tehát ez a helyzet. És mi pedig bent vagyunk egy bírósági tárgyaláson. Kitudódott az eset, lebukott a bácsi, aki rőzsét és faanyagot lopott, és következik az ítélet. És a másik segítőnk pedig legyen Dávid Telesszel, a büntetés végrehajtási szakember. Ez mégiscsak szebben hangzik, mint a hóhér, tehát van nekünk egy büntetés végrehajtási szakemberünk, és álljon ide a szakember, legyen szíves, a bírói szék egyik oldalára, és itt van a vádlottunk, a hajlott hátú idős bácsi. Oroszország, múlt század. A bíró az ebben az esetben, a személyemben kimondja, hogy jogos az elítélés, jogos a büntetés, és végre fogjuk hajtani az ítéletet. Az ítélet az 10 darab botütés, de nagyon keményen kell elvégezni. Tehát helyzet, rőzselopó bácsi lebukott, elkapták, és a bíróság elítéli. Ez egy megtörtént igaz történet, a bíró azt mondja, hogy hajtsuk végre az ítéletet. Kérem, hajtsa végre az ítéletet. Kérem, számolja a tizet. Köszönöm szépen. Még maradjatok itt, mert lesz még egy következő jelenet. Mi történt? Rőzselopás, lebukás, ki van szabva az ítélet. És leveszi a bíró a talárt, az esküdszékbe mindenki néz, hogy mi történik, megfagy a levegő, oda megy, és átkarolja az idős bácsit, és megtörténik a büntetésnek a kiszabása. A magyarázat a következő, a bírónak az édesapjáról volt szó. Következő szituáció, és utána majd még elemezzük az eseteket. Második szituáció, múlt században vagyunk, szintén. Előbb keleten voltunk, most menjünk kicsit nyugatabbra. Amerikában történt meg, és bírságot volna megint az eset maga után, de most mivel csak euró van nálam, dollár nincs, ezért jöjjünk át kicsit az EU-ba mondjuk, legyen mondjuk a Brexit előtti Anglia, amikor még talán fizetőeszköz lehetett az euró. Következő a helyzet. Itt van egy gyorshajtó fiatalember, egy nagyon vagány fiatalember, épp most töltötte be a 17 és felett, és kapott az apukájától egy nagyon komoly verseny sportautót, és gyorshajtáson kapták. Bírósági tárgyalás szintén. Itt van az egyik esküdszéknek az egyik tagja, aki azért felel, hogy pénzügyileg le legyen ellenőrizve a dolog, és a 100 eurós büntetés az valóban be legyen fizetve. Itt van a bíró, szintén most a magam személyében, gyorshajtó elítélt, és a pénzügyi ellenőr az esküdszék egyik tagja, és az történik, hogy kimondja a bíró az ítéletet. Igen, jogos a büntetés, törvényszegés történt, gyorshajtás történt, 100 euró a büntetés. És akkor az történik, hogy lejön a bíró, leveszi a talárt, és oda megy, és kifizettem. Kérem az esküdszéket, hogy számolja meg, hogy megvan-e maradéktalanul a büntetés befizetése. Mennyi?
100 euró.
Nagyszerű. A magyarázat, a bíró az most nem a fia, hanem az édesapja volt a gyorshajtó fiatalembernek. Egy nagy tapsot adjunk a két bátor jelentkezőnek. Visszakérném azért az illusztráció anyagául használt készpénzt. Köszönöm szépen, srácok. Tehát, mi történt? Csorbult-e a jog és az igazságnak a rendje? Csorbult-e a bírónak a tekintélye? Továbbra is igaz bíró maradt. Igen, nagyszerű. A vádlott pedig mindkét esetben mit érzett, mit kapott? Kegyelmet és szeretetet. Két megtörtént eset, egyszer az édesapa fia, másszor pedig a fiúnak az édesapja vállalta át a következményeket, akár fizikálisan, akár anyagilag. Nagyon fontos, hogy miközben Isten kegyelmét szemléljük, miközben ő kegyelmet és szeretetet gyakorol a bűnös emberen, nem csorbulhat Isten szentsége és igazsága. Isten nem csak úgy megbocsájta, hogy volt arról szó. Jézus Krisztusban demonstrálta és mutatta be Isten az ő igazságát. Korábban és a kereszt, a golgotai események után nagyon sokszor a világtörténelemben Isten bemutatta az ő szeretetét. Gondoljunk arra, hogy Isten elhívja Ábrahámot. Aztán igaznak találja Dávidot, a szíve szerint való férfit. És sorolhatnánk a hithősöket az Ószövetségben. És képzeljük el, az egész mennyei sereg, az angyalok ott vannak, és így néznek Istenre, hogy Istenem, te most mit csinálsz? Azáltal, hogy egy bűnös embert beengedsz a te jelenlétedbe, barátoddá fogadsz, igaznak nyilvánítod, azzal most csorbul a te szentséged, a te igazságot. És Isten, minthogyha nyugtatná őket évezredekkel már Krisztus előtt, és mondja, hogy igen, igen, én most megelőlegezem a szeretetem, de lesz egy nap, amikor kinyilvánítom az igazságom. És a mérleg serpenyője az helyre billen. És van egy ilyen mérleg, nagyon fontos, de nem az ember oldalán, hanem Isten oldalán. Mi nem tudjuk kiérdemelni sehogy sem az Istennek az elfogadását és a szentségét, és helytelen gondolat az, hogyha az ember az megpróbálná a bűneit ellensúlyozni. De Isten évezredekkel már Krisztus előtt folyamatosan nyilvánítja ki az ő szeretetét, az ő kegyelmét, és elfogad bizonyos embereket, aztán egy népet. És eljön a golgotai kereszt, és az történik, hogy Isten ország világ előtt, az akkori világnak egy központjában, Jeruzsálemben, egy látható helyen, ahol minden ember tudhatott róla a városban, az országban, és aztán hírül vitték szert a világra, Isten megöli a saját fiát, tehát Isten kereszten látható módon lemészárolja a saját fiát azért, mert ő igazságot gyakorol akkor a történelem abban a pillanatában, hogy az ő helyettesítő áldozata, az ő fia, az fenntartsa az ő szentségét, az ő igazságát. Ez nagyon fontos. A dilemma tehát a keresztben megoldódik, a dilemma tehát Jézus Krisztusban megoldódik, de nincs vége. Azzal szeretném zárni, hogy most pedig előtted áll egy trilemma, egy hármas választási lehetőség a dilemma után. Következő a kérdés, hogyha a kegyelem és az igazság az Jézus Krisztus személyében kerül megoldásra, akkor te kinek tartod Jézus Krisztust? És ki ő neked személyesen? Ez valószínűleg a legfontosabb kérdés az életedben. És hadd bizonyítsam most be egy híres angol keresztény író ábrájával. Nem is ábra, olvastam, de én képeztem belőle egy ábrát, hogy vagy azt mondod, hogy ő őrült, vagy azt mondod, hogy egy hazug csaló, Vagy azt mondod, hogy ő Isten fia, és nincs más lehetőség. Például a nagy erkölcsi tanító az nem fér bele a képletbe. És bebizonyítom ezt a 20. századi C.S. Lewisnak a gondolatmenetével, tehát az a kérdés, ki volt Jézus, és kitől találhatnánk rá autentikusabb választ, mint tőle magától. Tehát kérdezzük meg magát, Jézust, hogy ő kinek tartotta magát. És beszélő erről? Igen, nagyon sokszor nyilvánvalóvá teszi a Bibliában. Ő Istennek mondta magát. Jézus környezete tehát meg volt róla győződve, hogy ő Istennek mondta magát. Néhány példa. Pál apostol azt írja, akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett áldott legyen mindörökké. János apostol azt írja, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, gondolva Jézus Krisztusra. A zsidókhoz írt levélírója azt írja, és az angyalokról ugyanezt mondja, angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Tehát Jézus Krisztus környezete, a tanítványai és a korabeli ember előtt nem volt kérdés, hogy ő Istennek mondta magát, és ha megnézzük, hogy mit mondott Jézus saját magáról, hogy azonosította-e valaha magát Istennel, akkor szintén arra jutunk a Biblia szerint, hogy teljes mértékben. Jézus ezt mondja János 10:30-ban, én és az Atya egy vagyunk. És figyeljük meg a zsidók reakcióját. Rögtön azt mondják, hogy nem jó cselekedeteidért kövezünk meg téged, hanem káromlásodért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Nem értették félre. Jézus nem hagyta meg ezt a lehetőséget. Vagy a következő, János 8:58-ban azt mondja Jézus a zsidóknak, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És ezt hallva a zsidók szintén köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust, mert itt például a Jahveh szó kerül elő, a vagyok. Isten egyik legfontosabb neve az Ószövetségben, az én vagyok. Így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok, mondja az Isten igéje Mózesnek. És a korabeli ember megértette, hogy mit akart kommunikálni Jézus Krisztus. Istennek mondta magát, és minden ilyen szituáció után Jézus nem javítja ki a tanítványait, a zsidókat, a hallgatóságot, hogyha esetleg ezt meg akarnák cáfolni, vagy amikor mondják, hogy te Istennek mondod magad, ő nem mondja azt, hogy nem így kell ezt érteni, nem javítja ki, nem hagy kétséget afelől. Jézus tehát nem hagyta bizonytalanságban az embereket, akkor sem, és ma sem. Egyértelműen nem csak rabbi vagy vallási vezető volt, hanem Isten. Tehát egy kérdés van. Ki volt Jézus? Inkább elhagyom a múlt időt. Ki Jézus? A válasz pedig szerinte is, és az egész Biblia szerint válasz tehát Isten. Egy kérdés maradt. Igaz-e ez? A trilemma, a három válaszadási lehetőség erre a kérdésre fog kijönni. Igaz-e ez? Kétféle lehetőséget, válasz lehetőséget lehet erre adni. Nem, vagy igen. Kezdjük a nehezebbel, a nemmel. És kezdjük a másik oldallal. Egyébként nagyon sokszor Pál teológiája is, meg nagyon sok olyan keresztény ember, akire felnézek, úgy áll hozzá, ilyen udvariasan áll hozzá a akár a apologetika terén, vagy a nem hívőkkel való beszélgetésben, hogy először megpróbálja az ő oldalukat megnézni. És először nem azt bizonygatni, hogy mi van, hogyha igen, és miért igen, és ez lesz a végeredmény nyilvánvalóan, de legyünk udvariasak, és nézzük meg, hogy rendben, nézzük meg a másik oldalt, ne féljünk tőle. Mi van akkor, ha nem? Mi következik belőle? Egy ilyen egészséges szkepszissel közelít sokszor Pál is, amikor kérdéseket tesz föl akár a római levélben, és meg is válaszolja. Meg is válaszolja azokat a kérdéseket, amiket akár a különböző gyülekezeteknek küldött levélben ő már előre gondol, vagy amiket ők már küldtek, és ezáltal válaszol ő nekik egy másik levélben. Tehát, ha nem, akkor két lehetőség van. Az első, Jézus nem tudta, hogy nincs igaza, végig szentül hitte. A másik lehetőség, hogy Jézus tudta, hogy nem igaz az állítása. Nézzük meg az elsőt. Hogyha ő végig azt mondja, hogy ő Isten, de nem tudta, hogy ez nem igaz, ez az eset az őrültnek az esete. Őrült vagy megszállott esete. Pár éve volt lehetőségem elmenni egy ilyen pszichiátriai osztályra, egy tanulmányi kirándulás keretében, amikor még a Corvinus Egyetemen tanultam társadalomtudományt, és nagyon érdekes volt, hogy micsoda félelemben, micsoda szorongásban élnek emberek, és milyen öntudatuk van, mit képzelnek magukról, hogy ők kik. És akkor elmondták az ápolók, hogy az egyik azt képzeli, hogy ő egy óriási nagy zseni zenész, a másik az, hogy ő egy miniszterelnök, csak éppen nem ismerik el. Tehát ez tipikusan az őrület, a megszállottság állapota, amikor valamit állít valaki magáról, nem igaz, de ő nem tudja. Mindenki más tudja, de ő nem ébred rá, és ez nagyon szomorú. A másik eset, hogyha Jézus tudta azt, hogy az ő állítása, hogy ő Isten, az nem igaz, ezzel tehát megtévesztette önmagát, a 12-es tanítványi kört, a nagyobb tanítványi kört, aztán az 500-at, aki esetleg látta később, és az egész kereszténységet, és nagyon sok embert belevitt a mártír halálba. Tehát ez pedig a hazug vagy csalónak az esete. Jézus tehát azt állította, hogy ő Isten, de nem volt igaz, de ő tudta. Miért tudjuk kizárni mind a kettő esetet? Kezdjük azzal, hogy Jézus őrült vagy megszállott lenne? Vetti föl a kérdést C.S. Lewis, és ő rögtön mondjuk rá, hogy ez nem lehet. Rögtön tagadjuk. Aki ilyen erkölcsi magasságokban volt, és elmondta a hegyi beszédet, aki ennyire nyugalmat tudott árasztani, aki ennyi kedvességgel, igazsággal, szeretettel járt az emberek között, kizárt dolog, nonsense, nem lehetett. És ugyanígy kizárhatjuk, hogy ő egy hazug, egy csaló lenne. A pszichológia nem tud jobb gyógyírt felhozni a modern ember bármilyen nemű kérdéseire, mint mondjuk a Máté 5-6-7, a hegyi beszédnek a szavai. Ott a modern pszichológiának is a krémje, az eszenciája ott van. Egy hazug vagy egy csaló ember tudott volna-e végig leplezve maradni, és mindeközben ennyi igazságot, ennyi tisztaságot tenni? Lehetetlen, kizárt dolog. Jézus Krisztus tehát tudta, hogy Isten, és igazat mondott, és ez igaz is. És nem maradt más, mint hogy Jézus nem akar ma sem számunkra más lehetőséget nyitva hagyni. Egyszerűen, ha őszintén végig gondoljuk, nem lehetséges egy negyedik válasz. Mondjuk az, hogy egy kettő között ő egy erkölcsi tanító volt, vagy egy nagy vallás alapító, mert ő nem mondott ilyet sosem. Ő nem hagyta bizonytalanságban az embert. Azzal zárjuk, ahogy kezdtem, hogyan ismered a mennyei atyát, hogyan ismered az Istent. Az elején csináltunk egy rövid gyakorlatot, mindenki elgondolkodott magában, hogy három tulajdonságot fogalmazzunk meg Istenről, aztán ezt kicsit kibővítettük. Ha azt mondod, hogy Jézus Krisztus, az Isten, ezt beláttuk, hogy ő is ezt mondja, ez igaz, és igen, ezt szívvel hisszük és valljuk, ha ez így van az életedben és az életemben is, akkor töltsük azzal az életünket, hogy ismerjük meg egyre jobban őt, az élő Istent. Ismerjük meg jobban, és hadd kérdezzem meg, hogy hogyan ismered te ma az Istent? Mennyit tudsz róla? És amikről most szó volt, hogy szentség meg szeretet, igazság és kegyelem, hogy remélem, hogy ebben a nagyon kis témában, mert rengeteg minden tulajdonság van még Istennél, de ebben a nagyon kicsi, de fontos témában hiszem azt, hogy Isten igéje tudott most nekünk segíteni. Egy történettel zárnám, amely személyes, a két világtörténetben megtörtént eset után, egy 10 évvel ezelőtti történet. Velencére mentünk le, 2007-ben esett meg, 9 éve nyáron, egy autónyi fiatallal, egy nagyon jó keresztény koncert volt ott az egyik nyári délután. Ruben Morgan látogatott el, egy nagyszerű gitáros énekes Hillsongból, és megszervezte a velencei baptista gyülekezet, ott a velencei iskolának a tornatermében. Felejthetetlen este volt és élmény. És én szerveztem a fiatalokat, a csapatot, és egy probléma volt, egy autóval mentünk, de 6 személy ült benne, és odafele is már éreztem, hogy ez nem lesz így jó. A törvény azt mondja ki, hogy 5 személy ülhet, 5 felnőtt személy, azt hiszem 12 év fölötti, nem variálom, 5 személy ülhet egy autóban, és mi 6-an mentünk, és én szerveztem, nem akartam senkit se, magamat se kihagyni, vagy hazaküldeni a jelentkezők közül. Elmentünk az eseményre, megvolt a koncert, és nagyon jó áldott este volt, de nem volt bennem békesség pont emiatt, mert tudtam azt, hogy még haza kell jutnunk Budapestre. El is indultunk, minden rendben volt az úton, tényleg nem mentünk gyorsan, betartottunk minden szabályt. Sokszor ezt teszi az ember egyébként, hogy tudja azt, hogy van vaj a füle mögött, és megpróbál megfelelni. Mi is megpróbáltunk megfelelni, csak egy probléma volt, hogy a szituáció, amivel végigmentünk, tehát 6 fő, az ott volt. Ezt nem lehetett megszépíteni. Budapest határában, mert késő este volt, sötét volt, arra lettünk figyelmesek, hogy kék-piros fények villognak mögöttünk. Hát nem is csak egy egyszerű rendőrautó volt, hanem egy rendőrfurgon, egy kis busz, ami leterelt minket, nyilván észrevették a hátul a 4 fejet, és letereltek minket Budapest határában, egy parkolónál álltunk meg pont, egy benzinkútnál történt az eset, és megkértek minket, hogy szálljunk ki mindannyian az autóból. A furgonból meg kiszállt 3-4 rendvédelmi szervnek a képviselője, és az történt, hogy oda kellett állnunk egy sorban az autó mellé, és így hátra tenni a kezünket, és tárgyalni kezdett a főrendőr az autónak a vezetőjével, és megkérte, hogy nyissuk ki a csomagtartót, mondta, hogy átvizsgálás fog következni, és nyilván egy szombat este, amikor fiatalok tartanak haza késő este, az lehetett a rendőrök fejében, hogy hát igen, biztos buliból jönnek, keressük a, egyrészt megszondáztatjuk a sofőrt, másrészt keressük a kábítószert, hát ha találunk az autóban. És tudtuk azt, hogy rendben vagyunk ilyen szempontból, de a 6 személy szempontjából pedig nem voltunk rendben. És akkor egy hosszabb beszélgetés kezdődött a sofőr és a rendőr vezetők között. Mi ötten pedig álltunk, és láttuk, ők ketten beszélgetnek, és közben végig az volt a fejemben, hogy Istenem, méltán büntetnél most, mert áthágtunk egy törvényt, egy jogszabályt, én vagyok ezért a felelős, és hogyha akár anyagi büntetés következik, vagy valamelyikünket nem engednek tovább, vagy be is visznek minket most, az igazságos lenne, mert egy olyan világban élünk, ahol tökéletlenül is, de megnyilvánul Isten szentségének és igazságnak a lenyomata. Nem egy, hála Istennek, nem egy anarchiában, nem egy olyan országban élünk, ahol mindenki azt teheti, amit akar, és várja azt, hogy szeressék és elfogadják. Ez se lenne normális. És egy imát emlékszem, hogy így Isten felé elrebegtem, kimondva, kimondatlanul, csak a gondolataimban, hogy Istenem, méltán büntetnél most, de ha egy mód van rá, adj ebből a helyzetből kimenekedést. És a hosszú beszélgetés után végül is arra jutottak, hogy a rendőrcsapatnak a vezetője odajött és közölte, hogy ő abban állapodtak meg, hogy tekintettel a fiatal csapatra is arra, hogy ő nem találtak semmi egyebet az autóban, folytathatja 5 személy az utat mindenféle büntetés nélkül, és a 6. fiatalnak pedig a szüleit hívjuk föl, ők megvárják, amíg érte jön az édesapja ide a benzinkúthoz, felvette a 6. személyt, ez így meg is történt. Egy negyed órán belül ott volt az egyik lánynak az édesapja, fölvette őt, és miután már jogrendnek és szabályoknak megfelelően 5-en folytathattuk az utunkat, akkor jó utat kívántak, és elengedtek minket mindenféle büntetés nélkül. És évekig én ezt a történetet úgy mondtam el, hogy igen, ilyen az Isten kegyelme, mert megtapasztaltuk. És az utóbbi pár évben, miután ezt sokszor, sok helyen elmondtam ezt a történetet, rájöttem, hogy ez nem a teljes kép, mert igen, Isten kegyelmes, de nem így, ahogy ezek a rendőrök voltak velünk. Mert akkor kimarad a helyettes áldozat Jézus Krisztus a képből. Emlékszem, 9 éve, amikor utaztunk hazafelé, percekig nem tudtunk egymáshoz szólni. Jó pár perc telt el, és utána valamelyikünk mondta, hogy imádkozzunk, adjunk hálát. És nagyon örültünk, felszabadultan jöttünk haza. Egy jó élmény marad az este. De tudom azt, hogy ez a földi példa, ami velünk megesett, ez sántít egy picit, mert nem volt helyettes áldozat, és egy ilyen kedvesség volt, de mégis a rendőrök részéről egy megbocsátás, egy elengedés, mondhatnám szőnyeg alá söprés. Ki fizette meg a büntetést, hogyha kellett volna? Senki. Vagyis megfizette valaki, a magyar rendőrség lett annyival szegényebb, mintha behajtotta volna rajtunk ezt a büntetést. De Isten, Jézus Krisztus és a megváltás az nem ilyen. Ő azért tud nekünk megbocsájtani, és azért akar rajtunk kegyelmet gyakorolni napról napra, és a hozzávaló megtérésünk és újjászületésünk pillanatától kezdve örökké, mert volt valaki, aki viszont kifizette az árat, kifizette a büntetést. Én ezzel szeretnék sok áldást kívánni a nyárra. Van még előttünk egy hónap. Itt van az augusztus, és ismerjük meg a mi Istenünket jobban. Bízzunk benne jobban, szeressük őt jobban, értékeljük az ő szentségét, és ha bármikor ilyen helyzetbe kerülünk az életben, akkor legyünk nyitottak szeretetet és igazságot is gyakorolni. A kettő sokszor együtt jár. Kell az Istentől való bölcsesség, hogy mikor, melyiket. Talán akinek van gyermeke, az a gyermekével nagyon sokszor, amikor szeretetet gyakorol, akkor ugye nem gyakorol igazságot, mert nem bünteti meg. De ez is egy tanuló fázis. De mondjuk egy baráti vagy házassági kapcsolatban olyan jó lenne, hogyha szeretetben igazat mondva a kettő együtt járna. Nem elhallgatva az igazságot, még hogyha fáj is, de szeretettel tenni. Arra bátorítok mindenkit, hogy az augusztusunk szóljon arról, hogy akár írjuk is le azt a 10 tulajdonságot, amit mindannyiunk fejében összeállítottunk, így az igehirdetés elején, és bővítsük, duplázzuk meg, és ismerjük meg, ami szerető és kegyelmes, de igazságos és szent Istenünket jobban. Így legyen. Amen.
Köszi, Krisztián. Ezt a borítékot hagyd csak itt, majd elrakom. Képzeld, én is voltam azon a koncertem. Öt személyes kocsiba ketten mentünk Zsófival. Nem volt semmi gáz. Tök nyugodt voltam az egész úton.